Mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Ünnepek című sorozatban két talán nem annyira ismert ünnepről szeretnék ma este beszélni, az egyik a Púrim ünnep, a másik pedig a templom szentelés ünnepe. Ha egy pillantást vetünk a táblára, akkor láthatjuk, hogy ezeket az ünnepeket, amelyeket nem Isten rendelt Mózesnek, tehát nem voltak benne az alapvető hét ünnepek sorában, mikor is kezdték el ünnepelni és milyen apropóból. Ezek azonban mégis bibliai ünnepek, nem Istentől elrendelt, de Isten által jóváhagyott ünnepek, illetve az első ünnep a jóváhagyott ünnep. Majd látjuk az előadás végén, hogy mit is mondhatunk ezekről a nem Isten által elrendelt ünnepekről. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy ilyen polgári ünnepek voltak, a felszabadulásnak olyan ünnepei, mint például a magyar történelemben mi is március 15-ét, vagy régen április 4-ét ünnepelték. Az első ünnepnek az eredete az időszámításunk előtti 5. századba megy vissza, majd fogom ismertetni ennek a részletes körülményeit, Eszter királynénak a korába, tehát a történetünk Babilóniában játszódik, ahova a zsidó népet elhurcolták a babiloni 70 éves fogság után, ugye a 70 éves fogság lejárt 535-ben, a nép még ott maradt, és a népet egy hatalmas nagy üldözés érte. Amikor megszabadult ebből az üldözésből, azon a napon, azt a napot tették nemzeti emlék ünnepé. Az ünnepnek a neve kicsit ismeretlen, a perzsa nyelvben máig sem sikerült teljesen azonosítani, hogy mit is jelent ez a Púr kifejezés, amiből vették a Púr-Púrim kifejezés. Ugye a Biblia így adja meg a jelentését, hogy sorsvetés. Eszter könyve 3. fejezet 7. versében arról olvashatunk, hogy a zsidóknak egy esküt ellensége, az agági beli Hámán, mielőtt még eljárt volna a királynál, hogy hogyan írtsa ki a zsidó népet, a maga házában sorsvetést csinált, tehát ez olyanféle dolog lehetett, mint később a kockázás, vagy valamilyen ilyen szerencsekő, vagy valami sorskő által való előrejelzés, és a sorsvetés, hogy vetették ezt a sorsot, a 12 hónap közül a 12. hónapra esett, és akkor Háman eldöntött, hogy a 12. hónapnak a közepe táján, a 12. 13. napján, vagy 14. 15. napján, majd látjuk itt a különbséget, fogja kiirtani a zsidókat. Ezután bement a királyhoz, ezt majd ismertetem a történetet, és a királytól, Ahasvérustól ki is csikarta ezt a rendeletet, még az év elején járunk, de ő jól hozzá akart készülni, módszeresen hozzá akart készülni ugye a zsidónép kiirtásához, és az év utolsó hónapjára rögzítették ezt. Természetesen aztán ez a törekvés megdőlt, ezt is majd ismertetni fogom, de most még az időpontnál tartunk. A 12. hónap az az Adár hónapja a zsidó naptárban, és ez a 12. hónap körülbelül a mi februárunknak, február-márciusunknak felel meg. Tudjuk, hogy a zsidók tavasztól tavaszig számították ezeket a hónapokat. Azért írtam még alá, hogy 13. hónap, mert ugye ez a zsidó időszámítás, mivel nem napévben, hanem holdévben számított, minden évben 11 napos eltérést mutatott a mi évszámításunkhoz képest. Tehát 3 évenként összegyűlt egy plusz hónap. És ezt a plusz hónapot a 13. hónapnak nevezték, az Adár után a Vedár hónapnak. Amikor tehát 3 évenként összegyűlt ezekből a napokból a plusz hónap, akkor a zsidók a Purim ünnepet nem az Adár hónap 14.-15. napján tartották meg, hanem a Vedár hónap 14.-15. napján. Tehát ez az érdekesség csatlakozik ehhez az ünnephez. Ennek az a magyarázata, hogy egy évben a szökő hónapot azt legjobban tavasszal lehet pótolni. Ugye, tehát amikor megy egy időszámítás, és látszik, hogy nem pontos az időszámítás, és a 3. évben már valahogy korrigálni kell, akkor ezt a legjobb a tél végén, tavasz elején korrigálni, hiszen a természet is megmutatja, hogy mikor lehet ott az embernek munkába lépnie. Ez a hónap, tehát a zsidó naptárban az utolsó hónap volt, ezután következik az első hónap, amit már ismerünk, az a Nisán vagy Abib hónap, amelynek a 14. napján volt a húsvétnak az ünnepe, tehát ez a húsvét előtti körülbelül 30. napon volt ez az ünnep a tél végén. A másik ünnep, a templom szentelés ünnepe, amelyről a Bibliában csak egyetlen egy helyen olvasunk, János Evangélium a 10. fejezet 22. és 30. versei között. Ez az ünnep a 9. hónapban volt, tehát ha a 12. hónap itt az Adár, akkor visszafele kell menjünk 3 hónapot, és ez a 9. hónap egy kislév hónapra hallgatott, ennek a 25. napján volt ez a bizonyos templom szentelés ünnepe. Ma nagyon sokat beszélnek róla, ez a Hanuka. Ugye, tehát tavaly is azt hiszem elmondták, hogy van olyan eset, amikor a keresztény karácsony és a zsidó Hanuka ugyanarra napra esik. Akkor tudnék, amikor a kislév 25-e, ugye a hold év számítás szerint ugyanúgy december 25-ére vagy 24-ére esik, ahogy a keresztény, mai keresztény időszámításban ez a karácsony ünnepe. Ezek a hónapok, tehát ez a mi decemberünknek felel meg, ugye, mert nyilván, hogyha a 12. hónap a februárnak felel meg, akkor a 3-mal kevesebb az a december, november, decembernek felel meg. Egy téli ünnep volt, természetesen Palesztinában a tél nem mindig volt olyan zord, mint nálunk, és Jézus Krisztus egyszer ebben a hónapban Jeruzsálemben tartózkodott, és János Evangélium a 10. fejezete megőrizte számunkra az egyik hatalmas vitáját az ottani vallási vezetőkkel, amely így kezdődik, hogy a templom szentelés ünnepén. Na most ez a két ünnepnek az időrendisége, tehát hogy egy kicsit el tudjuk helyezni a naptárban, és ezután térjünk rá, hogy ennek a két ünnepnek mi volt a jellege. Mit is ünnepeltek ezzel a két ünneppel? Szeretném felolvasni Eszter könyve 9. fejezetében a 17-től a 32-ig tartó verseket, egy hosszabb szövegrész lesz, de meg fogjuk látni, hogy ezt az ünnepet hogyan rendelték el, és miután felolvastam ezt a részletet, ez Eszter könyve utolsó előtti fejezete, ugye 10 fejezetből áll Eszter könyve, azután szeretném ismertetni majd az előzményeket is, hogy hogyan jutunk ehhez az ünnephez. Történt ez az Adár hónapjának 13. napján, és megnyugodtak a 14. napon, és tették azt vigalom és öröm napjává. Tehát olvasom Eszter könyve 9. fejezet 17. versétől. De a zsidók, akik Susánban voltak, egybegyűltek azon hónap 13. és 14. napján, és megnyugodtak azon hónap 15. napján, és azt tették vigalom és öröm napjává. Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, Adár hónapjának 14. napját tették öröm és vigalom napjává és ünnepé, amelyen ajándékokat küldözgettek egymásnak. És megírta Márdókeuse dolgokat, és leveleket küldött minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományában közel és távol volt. Meghagyván nékik, hogy tartsák meg az Adár hónapnak 14. napját és annak 15. napját évről évre, mint olyan napokat, amelyeken megnyugodtak a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjául, és küldjenek ajándékot egymásnak és adományokat a szegényeknek. És felfogadták a zsidók, hogy megcselekszik, amit kezdettek és amit Márdókeus írt nékik. Mert az Agági Hámán, Hammedatának fia, minden zsidónak ellensége, szándékozott a zsidókat elveszíteni, és púrt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse. De mikor a király tudomására jutott, megparancsolta levélben, hogy gonosz szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és felakasztatták őt és fiait a fára. Annak okáért elnevezték-e napokat Púrimnak, a Púr nevétől. És azért ezen levél minden szava szerint, és amit láttak erre nézve, és ami érte őket, elhatározták és elfogadták a zsidók mind magukra, mind ivadékukra, és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoztak örök időkre, hogy megtartják-e két napot írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. És ezen napok emlékezetben lesznek, és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra és városról városra. Ezek a Púrim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékai közül. Írt pedig Eszter királyné, Abihail leánya és a zsidó Márdókeus egész hatalommal, hogy megerősítsék e második levelet a Púrimról. És küldött leveleket minden zsidónak Ahasvérus országának 127 tartományába, békességes és igazságos szavakkal, hogy megerősítessenek ezek a Púrim napjai, meghatározott idejükben, amiképpen meghagyta nékik a zsidó Márdókeus és Eszter királyné, és amint elrendelték magukra és ivadékaikra a böjtölés és jajkiáltás dolgát. És Eszter beszéde megerősítette ezt a Púrim történetét, és könyvbe iratott. Ez ennek az ünnepnek a részletes leírása. Annyit hadd fűzzek ehhez a felolvasáshoz, hogy a Purim napját tulajdonképpen 13-án böjttel kezdték, ez egy egész napos böjt volt, erre a böjtre majd visszatérek, mert ez egy érdekes dolog, hogy egy ünnep előtt egy teljes napi böjt volt, és két napos ünnep volt, tehát 14-én és 15-én ünnepelték meg. Itt a szövegit különbséget tett a fővárosban élő, Susánban élő zsidóknak a vidéken élő zsidók között, mert azokhoz később jutott el a hír. Lényegileg ez tehát egy olyan háromnapos ünnep volt, az első nap böjtnap volt, a második nap volt a Púrim ünnepe, és a harmadik napot később, a történelem során később Susán Púrimnak nevezték, hiszen Susán városában, ebben a kicsit eltakarja, de itt van körülve, Susán városában, ebben a perzsa tartománybeli városban történt ez a kísérlet a zsidóknak a kiirtására. A zsidó nép mind a mai napig tulajdonképpen ünnepli ezt a napot, és kísérletek történtek más ilyen jellegű napnak az ünnepként való bevezetésére, az egyik Magyarországgal kapcsolatos. Tudjuk jól, hogy a zsidókat a középkor során mindig is üldözték, és szinte minden országból időről időre kiutasították őket, pogromok voltak. Egy nagyon érdekes zsidó üldözés Magyarországon volt az 1680-as években, de alig, hanem ennek az okai maguk a zsidók voltak, mert Budavára, ostromakor, amikor Budavárát felszabadították a török alól az Egyesült Európai Keresztény Hadseregek, akkor a zsidók a törökök pártjára álltak. És hát akkor nagyon gyorsan kellett menekülni, mert le akarták őket kaszabolni, akkor Olaszországba, Pádovába menekültek, és 1684-től már Padovába szivárogtak ki, és megpróbáltak itt egy budai púrimot ünnepelni. Ezt így nevezték, hogy budai púrim, mert ugye Budáról kellett nekik szabadulni, de ez egy rövid életű ünnep volt. Ez nem gyökerezett meg a hagyományban. Na most ahhoz, hogy ennek az ünnepnek a jelentőségét felmérjük, ismernünk kell Eszter könyvét és Eszter történetét, de még valamire hadd hivatkozzam, hogy az ünnep rendkívül egyszerű volt. Kezdődött egy böjtnappal, és utána azt mondja, hogy vigasság és öröm napja volt. Tehát ez egy szabadulási ünnep volt. Ez hasonló volt az egyiptomi szabadulás ünnepéhez, és azt mondja még a szöveg, hogy ajándékot küldjenek egymásnak, és a szegényeknek is adjanak ajándékot. Ezt mind a mai napig legjobb tudomásom szerint a zsidó nép megtartotta, bár egy kicsit komikus formában, például falvakban, ahol Magyarországon, a történelmi Magyarországon is voltak olyan falvak, hogy majdnem szintiszta zsidó lakosság lakta azt a vidéket, az egyik házról a másikra küldözgettek süteményeket. És mivel így volt az elrendelés, hogy egymásnak kell küldeni, ezért mindenki sütött, és így mindenki továbbadta. De aztán a továbbadottat is továbbadta, tehát a végén mindenkinek a süteménye visszakerült magához, és akkor azt fogyaszthatta el az a család, amit tulajdonképpen magának csinált, csak a fél falut bejárta az a küldemény. Semmi más rendtartás nem volt ezzel kapcsolatban, csak azt, hogy a családok együtt örüljenek, mert valóban, hogy látjuk majd a történetből, egy hatalmas népirtás panorámáját fogjuk észrevenni. A népirtást most nagyon sokat halljuk az elmúlt napokban, és egy félelmetes dolog ez a genocídium. Ugye amikor egy népet el akarnak, mint most ugye az albán népirtás Koszovóban, ez a népirtás a történelemben mindig napirenden volt. És a zsidók, akik a perzsa birodalom 127 tartományában éltek, és több százezres lakosságot képviseltek, azzal álltak szembe, hogy tulajdonképpen egy karrierista és gonosz ember elhatározása miatt az egész nép végbeszélybe került, és a kiirtásuk fenyegetett. hogy ez nem történt meg, ezt ünnepelték a Púrimmal. Tehát a Púrim a kiszabadulásnak, a halálos veszélyből való fölszabadulásnak, a vigasság és örömnapjának volt az emlékeztető ünnepe, amikor egymásra is tekintettek, és a szegényekre is így ajándékokat küldözgettek egymásnak. Na most, mielőtt belefognék elmondani ezt a történetet, Eszter könyve a Bibliának az egyik legcsodálatosabb könyve, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ezt az Eszter könyvét mind a mai napig a leghevesebb támadások érik, még a keresztény teológiai irodalmon belül is. Például itt van a kezemben a keresztény bibliai lexikon, amely a református zsinati iroda kiadásában két kötetben 1993-ban jelent meg. Legutóbb 1931-ben adta ki egy kétkötetes protestáns lexikont, ami mind a mai napig a legrészletesebb magyar bibliai lexikon. Azután most 61 néhány évvel a református egyház szükségét látta egy új felfogású bibliai lexikon kiadásának. Engedjék meg, hogy csak ezzel kapcsolatban, ugye a Purim ünnep szócik átutal az Eszter könyvéhez, a következő néhány sort hadd olvassam fel, hogy mit is ír erről az ünnepről és ennek az ünnepnek a hátteréről, tehát Eszter könyvéről. A könyvvel kapcsolatban különböző problémák vetődnek fel. A könyv észrevehetőleg történeti igénnyel íródott. Történelmi adatok, a helyszín valós rajza, a perzsa birodalom életének leírása és hasonlók jelzik ezt. Ennek ellenére egy csomó pontatlanság, a Biblián kívüli forrásokkal való ellentmondás, az irreális időadatok azt bizonyítják, hogy Eszter könyvének nincs reális történeti alapja. Tehát itt egy mondatban kivégzi ezt a bibliai könyvet, azt mondja, hogy itt annyi sok a pontatlanság ebben a könyvben, annyi sok az ellentmondás a Biblián kívüli forrásokkal, és teljesen irreális dolgokat mond el, tehát ennek nincs reális története alapja. Magyarul azt mondja, hogy az Eszter könyve, amely hát beszél itt a Purim ünnep elrendelésre, az Eszter könyve mese. Azután gondot jelent a magyarázóknak magának az ünnepnek a nevét jelentő szó eredete, jelentése, értelmezése, de a könyv egészének szelleme, tendenciája is. Isten neve nem fordul elő a könyvben. Ez egy ősrégi kifogás Eszter könyvével kapcsolatban, már több évszázad a forgalomban van, mert azt valóban megjegyezhetjük, hogy a 66 bibliai könyv közül ebben az egy könyvben soha nem fordul elő Isten neve. Ez egy formai sajátosság, de hát a Bibliában van egy harmadik parancsolat is, hogy Isten nevét hiába felnevedd, úgyhogy a Biblia fölöslegesen Isten nevét nem használja, de az nem annyit jelent, hogy amely könyvben nincs kiírva ez, hogy Isten, az nem Isten gondviseléséről szól, hiszen az Eszter könyve kiváltképpen erről szól. Tovább így folytatja, az új szövetség egyszer sem idézi, az egyházatyák közül senki sem írt hozzá kommentárt, és az egyetlen ószövetségi könyv, melyből a holtengeri tekercsek nem tartalmaznak részletet. Hát ezek is nagyon döntő dolgok, ugye ilyen alapon még egy sor ószövetségi könyvet ki lehetne zárni, mert az új szövetség nem idézi mondjuk, teszem azt, Abdiás könyvét. Tehát akkor Abdiás könyvét is akkor bólítsuk ki a Bibliából. Vagy hogy a holtengeri tekercsek, amelyek kis töredékeket tartalmaznak, nem nincsenek közöttük Eszter töredékek, hát akkor nem kerülhet bele a Bibliába. Ezen kívül Eszter könyvének a héber szövegen kívül két görög nyelvű változata is van, amely majd egyharmadával hosszabb a héber szövegnél. Ez igaz, de a Dániel könyvéhez is toldottak úgynevezett toldalékokat, mert próbálták meghamisítani a bibliai könyveket, de ezt aztán az idők folyamán szépen eltávolították, ahogy Dániel könyvéből, úgy Eszter könyvéből is. A könyv nyilvánvaló célja a Purim ünnep eredetének a magyarázata, és akkor belefog az ő magyarázatába. Most ennyi sok súlyos kifogás után hadd olvassam fel, hogy summázza ezt az egészet. Eszter könyve benne van a kánonban, így az egyház számára Isten igéje. Érdekes felfogás, ez mindig úgy gondolkozom, hogy hol járt az eszük azoknak az íróknak, akik írtak egy ilyen fél lapot egy olyan lexikonban, amit hát sokan elővesznek, és szeretnék megismerni a bibliai összefüggéseket. Először azt mondja, hogy tele van ellentmondásokkal, nincs történeti alapja, bár erre pályázik, irreális az egész minden, ez egész mese. Azt mondja, Eszter könyve benne van a kánonban, így az egyház számára Isten igéje. Tehát azért, mert benne van a kánonban, azért az Isten igéje. De hát ilyen alapon ki is lehetne tenni a kánonból, akkor már nem lenne az Isten igéje. Szóval egész furcsa dolgokat ír, és én azért olvastam ezt fel, hogy érzékeltessem, hogy Eszter könyvét ma egyetlen egy egyházban, beleértve a zsidó izraelita vallást is, nem veszik történetileg hiteles iratnak. Mesének veszik, mondának veszik, mint egy magyar mondát, mint egy anonimuszt, vagy egy Káltai Márk, vagy mást mondának veszik. Én azonban azt szeretném megmutatni, hogy ez nem monda, hanem ez egy olyan valóság, ami a Bibliának egyik legfontosabb könyvévé teszi Eszter könyvét. És ezt az Eszter könyvének a cselekményét nagyon is be lehet illeszteni a történelembe. Tudnék, el is mondanám, hogy Eszter könyve milyen történelmi cselekmények körében játszódik. Eszter könyve azt a pillanatot nagyítja ki a történelemből, amikor a méd-perzsa világhatalom bekebelezi Babilóniát. És azután, hogy a médek és perzsák bekebelezték Babilóniát, rögtön nekiindulnak egy hadjáratnak, és ez az egyiptomi hadjárat. Az egyiptomi hadjáratot is megnyerik, bekebelezik Egyiptomot is. Tehát terjeszkedik ez a világbirodalom, és utána, hogy megünnepeljék a fényes egyiptomi sikert, fél éves ünnepség sorozatot rendel el az akkori király Ahasvérus. Ugye Ahasvérus a neve a számunkra Xerxészként ismert perzsa királynak, és ebben a fél évben, amikor a királyi palotában minden tartományi vezető meghívást kap, dőzsölnek, folyik a bor, és egymást érik ugye a mulatságok, olyannyira jól érzik magukat ezek az uraságot, hogy még meghosszabbítják fél évvel ezt az időt, és ilyen egyéves nagy ünnepet csapnak, amelynek során a király maga is annyiszor megrészegedik, megittasodik, hogy egyszer kedve támad, hogy a feleségét, a gyönyörű Vásti királynőt, azt mutogassa az egybegyűlt vendégeknek, és parancsot ad arra, hogy a felesége a legszebb ornátusát felöltve jelenjék meg a királyi palotában. Ekkor azonban váratlan dolog történik, Vásti ezt a kérést megtagadja. Vagy elege van ebből az egész életmódból, vagy valami más játszhatott itt közre. A zsidó hagyomány tele ültette ezt a történetet mindenféle mendemondával, ebben nem is akarok belemenni. A Biblia erről csak annyit mond, hogy Vásti nem volt hajlandó megjelenni a király úrnak a szavára, és ezért a király, hogy megőrizze ugye a maga méltóságát, összehívatta az ország bölcseit, hogy ilyen esetben mit kell csinálni. És az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ilyen esetben az ilyen feleséget jól lehet királynő, de el kell bocsátani. Erre Xerxész elválik a feleségétől, Vástitól elbocsátja a feleségét, és parancsot ad, hogy az ország legszebb lányai gyűjtsék egybe, csinosítsák ki, ugye aféle ókori szépségversenynek vagyunk itt a tanúi, de ezelőtt még ugye, hogy följavítják ezeknek a deli hölgyeknek az állapotát, elindul a másik nagy hadjáratára Xerxész, nagyon is beleillik ezt most én mondom el, tehát tulajdonképpen ez Eszter könyvében sem az egyiptomi hadjárat nem kap jelzést, sem ez a másik, a görög hadjárat nem kap jelzést, de teljesen beleillik a képbe. Ahasvérus, aki időszámításunk előtt 485-től 465-ig uralkodik, a Biblia pontos évszámokat mond mindig, hogy az uralkodás ennyedik évében. Én csak azt az időt írtam ki, amely a Púrim ünnep szempontjából a legfontosabb, ez 474, tehát az uralkodás 11. évében történt ez. Tehát elmegy Xerxész Görögország ellen, tudjuk jól, hogy sorra veszítik el a perzsák a görög hadjárataikat, 492-ben Termopülainál, épp úgy, mint 480-ban, illetve Szalamisznál, mint Maratonnál. Tehát tulajdonképpen a perzsáknak mindig zátonyra futnak ezek a törekvései, bekebelezik ugyan ezeket a kis tartományokat, főleg Lüdia volt értékes a számukra, mert ez az ókornak a kincses bányája volt, de ahogy átkelnek itt a Boszforuszon, ahogy a tengeri flottájukkal Attikát megközelítik, a görögök mindig olyan ügyesek, mindig valóban becserkészik őket, és az egész perzsa hajóhadat tönkreverik, hogy visszatér a vesztes hadjáratból Ahasvérus, és akkor nézi meg ezeket a hölgyeket, és akkor választ magának új királynőt, és ez az új királynő, aki a gyámapja tanácsára eltitkolja a nemzetségét, ez Eszter lesz. Eltitkolja, hogy ő zsidó származású. A király őt látja a legszebbnek és legértelmesebbnek, őt veszi magához, És ebben az időben, amikor Ahasvérus mellett már Eszter a királynő, ebben az időben történik meg ez az esemény, hogy a zsidóknak egy esküt ellenség, egy agágibeli Hámán, tehát egy más néptörzsből való Hámán, zokon veszi, hogy ő előtte mindenki fejet hajt a királyi palotában, egyedül a zsidó Márdókeus nem hajt fejet előtte, és ezért bevádolja a királynál ezt a bizonyos Márdókeust, és az egész népének a kiirtásához megszerzi a királynak az engedélyét. Nem akarok részletekbe menni, de annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy Eszter könyve elolvasása az valami páratlan, megrendítő élmény a bibliai iratok elolvasása között. Például az Eszter könyve harmadik fejezetében lehet látni azt, hogy hogy kell valakit úgy bevádolni, hogy a legjóhiszeműbb ember is elfogadja a vádakat. Egy megdöbbentő lélektani leírás, hogy Hámán a királynak bevádolja a zsidókat, és ezt olvassuk Eszter könyve 3. fejezet 8. versétől fogva, amilyen ügyes taktikával lehetetlenné teszi a király szemében a zsidókat. Azt látjuk, hogy ezután a király lehúzza a gyűrűjét, adja az agágbeli Hámánnak, a zsidók ellenségének, és akkor egyeznek meg, hogy ezen a napon, az Adár hónapnak a 12. 13. napján az egész országban mindenki rátámadhat a zsidókra, és el is veheti a vagyonukat is, nem csak az életüket, a vagyonukat is. Tehát azért jó előre, mert időt kell hagyni, hogy a hír szétterjedjen az országban. Tehát tulajdonképpen kiszolgáltatja a zsidókat a legfélelmetesebb népirtásnak. Amikor maga az államhatalom kezdeményezi a népirtást. Azért mondom, hogy nagyon időszerű könyv, mert ma is erről van szó határainkon túl egy másik országban. Most a könyv azért rendkívül fontos és értékes, mert tehát most ahova eljutottunk, hogy kiadatott egy népirtó rendelet. No de ez ellen valaki tud valamit csinálni, hiszen a királynak a felesége viszont zsidó. És hogyan fog munkához Eszter, akihez természetesen Márdókeus és a zsidók, a susáni zsidók beüzennek, hogy tegyen valamit a nép érdekében, de hogyan tud csinálni valamit Eszter, hogyan tud segíteni a népén, amikor egy asszonynak azért politikai ügyekben nem volt nagy beleszólása, és különben is 40 napja már a király nem látta őt, és különben is a perzsáknál volt egy rendelet, hogy a király előtt hivatlanul nem lehetett megjelenni, hogyha valaki hivatlanul megjelent, és a király nem nyújtotta ki a jogarát, akkor azt az embert elvezették és kivégezték. Ezek ilyen perzsa törvények voltak, ezeket is megőrizte Eszter könyve, ebből is látjuk, hogy nagyon is korhű dolog ez. Nyilván, hogy Eszter könyve a címe, nem biztos, hogy Eszter írta, ugye lehet, hogy Eszter könyve, hogy Eszternek a könyve, de lehet így is értelmezni, hogy Eszterről szóló könyv. A zsidó hagyomány szerint ennek a könyvnek a szerzője Esdrás, az a zsidó írástudó főember, aki a hazamenetelben is nagy szerepet játszott, és aki a biblia iratokat összegyűjtötte. Tehát ezt a zsidó hagyomány tanúsítja, hogy ezt a történetet Esdrás foglalta írásba. Na most miért kezdődik ennek az ünnepnek az első napja bőjtel? Azért, mert hogy mi lesz itt a megoldás, ez a megoldáshoz Eszter háromnapos bőjtöt hirdet. Ez is a Bibliának egy gyönyörű része. Amikor az ember valami nehéz helyzetben van, válságos helyzetben van, és tetejében még egy egész nép sorsa függ kockán, akkor azt mondja a Szentírás, hogy amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor tanástalanok vagyunk, vagy amikor érezzük egy esemény súlyát, akkor az ember különleges imádsággal forduljon Istenhez, és a Biblia szerint a legkülönlegesebb imádság a bőjtel társult imádság. Ugye a Biblia szerint a bőjt az tulajdonképpen a fokozott imádságnak az eszköze. A bőjt ugye az nem koplalás, a koplalás nagyon helyes dolog maga rendjén és idején, de a bőjt, ami egy vallási természetű dolog, arra akkor érnek meg a körülmények, amikor az ember valamire nagyon készül, aminek a megoldását nem tudja, nagyon igényeli az Isten segítségét, és ezért a könyv 4. fejezete szerint Eszter erre kéri a zsidókat, hogy 3 napig bőjtöljenek. Ő is a királyi palotában a palota hölgyeivel bőjtöl és imádkozik. És meg is ígéri, hogy a háromnapi bőjt után, majd ha Istentől megerősítést kap, akkor ő bemegy a királyhoz. Szóval még akkor is bemegyek a királyhoz, hogyha tudom, hogy ez a vesztemre szolgál, mert hogyha a király nem nyújtja ki a jogarát, bár a felesége vagyok, el fognak vezetni és meg fognak ölni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ennek a történetnek, az Eszter könyvében leírt történetnek az egyik kulcsa a helyes bőjtnek a megértése. Mert hogy Eszter hogyan bőjtölt és hogyan imádkozott, azt a következő események igazolják. Tudnék, ha gyorsan akarom elmondani, hogy Eszter könyve miért rendkívüli könyv, akkor azt mondanám, hogy Eszter könyve tanúsítja azt, hogy egy igazi, mély bőjtés ima után lehetséges ilyen, hogy egy ember semmit nem ront el. Ha én azt kimondom valakinek is, hogy van ilyen élet, hogy néhány napig semmit nem ront el az ember, valaki azt mondaná rám, hogy ez nagy képűség, ez túlzás, ilyen nincs, aki a földön él, napjában is nem 7-szer, hanem 77-szer botlik az ember. A Biblia azt mondja, hogy van győzelem a bűn fölött, van az időben is győzelem, nem csak percekig, órákig lehet igaz életet élni, akár napokig is lehet olyan életet élni, hogy semmit nem ront el az ember, de miért? Mert a bőjtés, az ima annyira megerősítés, megfegyelmezi az embert, hogy mintegy az Isten szent lelkének a teljes vezetése alá kerül az ember. Az Isten annyira megerősíti, hogy nem ronthat el az ember semmit sem, mint Eszter királynőről azt látjuk, hogy van rontási lehetősége nagyon is sok, semmit nem ront el, hadd hívjam fel a figyelmet, egy szót nem ront el. Tehát itt ilyen apróságokig megy le a történet, az 5. fejezettől a 7. fejezetig van a történetnek a lelke, a szíve lelke. Azt látjuk, hogy Eszter egy szót nem ront el, majd fel fogom olvasni, és majd rá fogok mutatni, hogy ha egy szót elront, az események egészen más irányt vettek volna. Nos, hát a három napi bőjtés ima után Eszter az udvar hölgyei kíséretében bemegy a király elé. És mindenki ugye elképed, mindenki csodálkozik, mert ilyenre nincs lehetőség, és nem is volt erre példa, és a király is már rég látta a királynőt, de azért a király, hogy a lelke mélyén szerette a feleségét, az jelzi, hogy ő rögtön fogja a jogarát, és kinyújtja, és jelzését adja, hogy el ne vigyék a feleségét, ő ezért megkegyelmez, de mikor kinyújtja a jogarát, rögtön meg is kérdezi Esztert, hogy miért jött be elé, hát mi a kívánsága. Ugye a festészet történetben nagyon sokszor feldolgozott jelenet ez, hogy Eszter szinte az ájulás környékezi, mert annyira a jelenet feszültségének a hatás alatt van, és akkor Eszternek meg kell mondani, hogy mi a kívánsága. Hát nyilván ott nem fogja megmondani, hogy mi a kívánsága, ugye, ha ott azt mondaná, hogy hát király, az a kívánságom, hogy egy karrierista Hámán beférkőzött a szívedbe, és ki akarja írtani az egész népemet, ha elmondja ezt a rövid mondatot, vége van mindennek, ugye? Mert ott vannak a főemberek, ott van Hámán köztiszteletnek örvend, a király bizalmát élvezi. Ugye, szóval Eszter ott semmi ilyesmit nem mondhat. De hogy a bőjtés, az ima mire tanítja meg az embert, szóval nagyon szép az a hasonlat, amit a Jézus élete című könyvben olvasunk, hogy a bőjt az, és az ima olyan, mint a fának a gyökere, a láthatatlan rész, ugye? Itt a láthatatlan rész tartja meg a fát, Esztert is a bőtje és az imája tartja meg, hogy mire erősítette meg a bőjt és az ima az Esztert, az mutatja, hogy Eszter azt mondja a királynak, hogy király, én azt kérem tőled, hogy ma gyere el hozzám vacsorára Hámánnal együtt. Tehát egy újabb lehetőséget kér. Az a helyzet nem érlelődött meg még a kérésre, de azt kéri, hogy Hámánnal együtt a király jöjjön el hozzá a vacsorára. A vacsora időpontja persze gyorsan elérkezik, a vacsoránál együtt ül ugye a három szereplő, és miután ettek és ittak, persze a király újra előhozza a kérést, hogy miért jöttél be hozzám, és miért hívtál a vacsorára. Tehát egy ugye nehezebb már a helyzet, most már csak kellene mondani valamit, de Eszter érzi, hogy ő most sem mondhat még semmit. Egy lépéssel már tovább ment, de még mindig nem tisztázódott előtte a helyzet, hogy miről van szó, ezért Eszter azt mondja a királynak, hogy én az a kérésem, hogy holnap is tiszteljetek meg újra azzal, hogy eljöttök vacsorára. Nagyon nagy jelentősége van ezeknek a kis apró mozzanatoknak, mert ha Eszter bármit is előhozna, tehát nem érett a helyzet, Ugye a Prédikátor könyvében mondja a Salamon, hogy az életben minden idő és történés által lesz. Az életnek egy nagy törvénye, hogy a dolgoknak előre kell menniük, ki kell forraniuk magukat a dolgoknak. Ha valaki a dolgokon úgy lendíteni akar előre, és úgy emberileg akarja előre vinni, sokszor ő maga is belepusztul, meg az a szent ügy is belepusztul, amit ő képviselni kíván. Meg kell várni az alkalmas időpontot, ugyancsak Prédikátor könyvében híres fejezet, a harmadik fejezet, hogy mindennek rendelt ideje van. Csodálatos része a Bibliának, egy gyönyörű költői rész, hogy ahogy ideje van a születésnek, ugyanúgy ideje van a meghalásnak, ahogy ideje van az ültetésnek, ideje van a kiszaggatásnak, ahogy ideje van a szeretésnek, ideje az ölelgetéstől való megtartóztatásnak, ahogy ideje van az ültetésnek, ideje a kövek széthányásának. Gyönyörű rész, hogy az életben tulajdonképpen a bölcsességet az méri meg, hogy mennyire tudjuk értékelni a körülményeket és a helyzetet. Ugye a Biblia a bölcsességet a legmagasabb szintre állítja, tulajdonképpen a bölcsességgel párosult szeretet a Bibliának a legfőbb értéke. A szeretet és a bölcsesség mindig mérlegeli a dolgokat, és amikor azt látjuk, hogy valaminek eljött az ideje, akkor kell cselekedni. Addig pedig igaz az, amit a Síralmak könyve harmadik fejezetében olvasunk, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ez is egy nagy Biblia vers, ugye ezt jó kívülről tudni, hogy jó várni. Nem igaz az, hogy rossz várni, különben általában úgy érezzük mi, mint a gyerekek is, hogy rossz várni, már kellene valamit csinálni. A Biblia lenyugtat bennünket, azt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Hát eljön majd a második nap, a vacsora, de most már valami történik. Tudnék, az első napi vacsoráról két ember megy haza. Ugye Eszternél volt a vacsora, hazamegy Hámán, és hazamegy a király. Az Eszter könyvének ez a részlete, az 5. és a 6. fejezet leírja, hogy amikor Hámán hazamegy, akkor dagad a melle, hogy ő volt az ország nagyjai közül egyedül a királlyal és a királynővel, micsoda nagy ember lett ő, de hamar lelohad a lelkesedése, mert hogy hazafelé megy, ismét találkozik a zsidó Márdókeussal, és Márdókeus újra nem hajt fejet előtte, hogy azt minden udvaronc teszi, talpnyaló módon, mint egy Isten, úgy tisztelik ezt a Hámánt, egyedül egy valaki nem teszi ezt, megtelik a lelke haraggal, és megy haza, és ahelyett, hogy azzal büszkélkedne a feleségének és a gyerekeinek, hogy ő ott volt a királyi pár mellett a vacsorán, rögtön arra tér rá, hogy tulajdonképpen nincs örömöm, nem teljes az örömöm, Dókeus nem ad nekem tiszteletet. Hát erre persze rögtön a felesége is meg a gyerekei mondják, hogy ebből nagy problémát csinálni, amikor ilyen karriert már befutottál, nem kell ebből nagy problémát csinálni. Kell ácsoltatni egy nagy bitófát, meg is ácsolják még aznap éjszaka, valami 21 néhány méter magas, azt is megadja a Biblia, tehát jól megadták a módját a dolgoknak, és majd arra fel kell lógatni ezt a bizonyos Márdókeust. Tehát ez egy szabadba fog kerülni, aki ilyen magas polcra jutottál, és ezzel lefekszik a család. A király is hazamegy, de a király nem tudja mire vélni ezt a dolgot, a király nyugtalan. Megjelenik Eszter a palotateremben, elhívja vacsorára, a vacsorán megint nem mondja meg, mi lehet e mögött, nyugtalan, nem tud aludni, előhozatja a törvénykönyveket, és akkor kinyitatja ott a felolvasókkal, és kéri azt, hogy valami történetet olvassanak fel, mint a féle régi szokás, hogy talán az majd álomba ringatja. De a történet rendkívül érdekfeszítő, éppen azt a történetet olvassák fel előtte, hogy egyik cselszövés során két udvaronc meg akarta őt gyilkolni, de egy bizonyos Márdókeus nevű ember ezt jelentette, ezt az összeesküvést. Király megkérdezi, és mit kapott ezért ez a Márdókeus? Kapott ezért valami jutalmat? Hát erről nem szól az írás, nem kapott. Ahogy a jelenet idáig ér, már hajnal felé jár az idő, és ugye Hámán jön már hajnalban, mert ő nagyon szeretné Márdókeust már ott a bitófán látni. És már korán reggel jön a királyhoz, hogy kieszközölje számára Márdókeusnak az elítélését, és amikor látja Ahasvérus Hámánt, akkor megkérdezi, hogy mit érdemel az olyan ember, aki megvédi a király életét, aki nagy szolgálatot tesz a király udvarnak. Hámán teljesen félreérti a kérdés, ugye ez is egy érdekes jelenet Eszter könyvében, amikor egy ember a maga dicsőségével úgy tele van. Akkor mindenről csak az jut az eszébe, hogy ő milyen nagy. És ahogy fölteszi a kérdést a király, rögtön magára vonatkoztatja, ugye a király nevet nem mond, ő magára vonatkoztatja, hogy biztos ő róla van szó, biztos a király neki akar adni valami kiváltságot. És akkor elkezdett fűszerezni a szót, hogy hát az ilyen embert vigyék végig Susán városán, ló hátára emeljék, mindenki tisztességet adjon előtte, stb. Stb. És akkor ugye önmagára célozza, maga forgatókönyvét akarja megírni ott Hámán, és a király jóváhagyólag bólint a fejével, mondván, hogy akkor te legyél a lovász fiú, és vit keresztül a városon Márdókeust, mert hát itt vagy, megmentette az életemet, és eddig még nem kapott ezért jutalmat. Persze le van forrázva Hámán, nem tudja mire vélni a dolgot. Pár óra leforgás alatt minden megfordul. Neki végre kell hajtani a parancsot. Óriási megrökönyödés a városban, hogy Hámán fogja a lónak a kantárát, és Márdókeus előtt hajlonganak az emberek a városban. Persze ezt Eszter is látja, és Eszter most már valamit érzékel. Mit érzékel? Hogy az az Isten, akihez ő imádságban fordult, az az Isten, aki előtt ő bőjtel erősítette meg, 3 napi bőjtel az imádságát, most válaszolt. Hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint Isten nem rögtön válaszol az ember imákra. A Biblia azt mondja, hogy sokszor az imádságaink el vannak téve az Istennél, ami magában a megfogalmazás is azt jelzi, hogy Isten nem rögtön válaszol. El van téve. Sokszor azt látjuk, hogy amikor egy nehéz helyzetbe valaki belejut, és úgy gondolná, hogy most kellene szabadítani, most, mert hát minden omlik, minden vész, és Isten akkor mintha tétováznék, mintha nem is lenne, mondják sokszor ilyenkor az emberek, hogy hol van az Isten, amikor nem teljesíti a kérésemet. De a Biblia szerint Isten valamikor teljesíti az igaz kéréseket. Amit a János Evangélium a 15. fejezet 7. versében Jézus így mondott, hogy kérjetek, amit csak akartok, mindaz meg lesz néktek. De Jézus hozzátette, ha a beszédeim bennetek maradnak, és ti én bennem, akkor kérjetek, amit csak akartok, és mindaz meg lesz néktek. Ez egy óriási ígéret. Talán a Bibliának János 15:7 Jézus búcsúbeszédeiből való egyik legnagyobb ígérete, tehát tulajdonképpen Isten tudta jól azt, hogy hogyan hagyja az eseményeket kifejlődni, amikor bement Eszter, nem történt semmi, amikor este vacsorára került sor, nem történt még semmi, de már a másnap reggelén Isten értésére adta Eszter királynőnek, hogy igen, most már lehet cselekedni. Most már, hogy látod ezt, hogy Márdókeust végigviszik a városon a nevelő apádat, és az viszi végig a városon a gyűlölt ellenséget, itt már valami van a háttérben. Hát tessenek elképzelni azért a jelentet, Eszter sok mindent nem érthetett ebből. Először talán azt hitte, hogy káprázik a szeme. De a nap során erre is volt idő, hogy végig gondolja a dolgokat. Nyilván Eszter nem csak akkor imádkozott a 3 nap során, hanem közben is a történet idejében, és az esti lakomának a leírása tulajdonképpen a legfőbb rész, és ezt most már fel is olvasnám, hogy amikor a 2. lakomára mennek Eszter királynéhoz, mi történik. 7. fejezet 1. versétől olvasom. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek 2. napon is borívás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészen? Hadd álljak meg mindjárt ennél. Miért mondja ilyen hangsúlyosan ezeket a szavakat a király? Hát azért, mert a Biblia szerint az isteni Szentléleknek az a munkája, hogy egy embernek a lelkén végezzen munkát, és ki tudja, milyen dolgok hatására a királynak a szíve egyre inkább a feleség felé fordul, és hát ugye a Biblia nem részletező, hogy mit gondolt ő át ez alatt, az 1-2 nap alatt, de az mutatkozik meg ebből a kifejezésből, hogy nagyon meg akarja könnyíteni Eszter számára a dolgot. Amit kérsz, megadom. Ha az országnak fele is meg lesz. Ugye én csak a mesébe szoktak mondani azóta is. Hát mesékbe lehet ilyesmit olvasni. De itt hadd hívjam fel valamire a figyelmet. Ha az életben nehéz helyzetek vesznek körül, az ember sokkal hajlamosabb az óvatosságra és az összeszedettségre. Amikor az életben nagy előnyök mutatkoznak, nagy lehetőségek nyílnak meg, akkor az emberek, mi emberek sokkal hajlamosabbak vagyunk a magabízásra, a könnyedségre és a felületességre. A király meg akarja könnyíteni Eszter számára azt, hogy sértés is, mert ha Eszter most valamit elhamarkodva mond, újra csak ott van a veszély, hogy elront valamit és nem ért célt. De figyeljük meg, hogy Eszter mennyire ennek a háromnapi böjtnek és az imának a hatás alatt van. Ezt mindig hangsúlyozni kell a történetben. Jézus Krisztus miért böjtölt 40 napig tel Júdea pusztájába? Neki egy egész 3,5 évi küldetésére kellett felkészülni, és én úgy gondolom, hogy Jézusnak ez a nagyon hosszú felkészülése ebben a 3,5 évben nagyon sok erőt adott, annak nem csak akkor volt jelentősége, amikor ő elvonult, hanem a rákövetkező hónapokban, években is van, hogy az Isten őt elpecsételi és erre a feladatra kiválasztja. Ugyanígy van Eszternél. Figyeljük meg, hogy Eszter válaszából mi bontakozik ki. És felelt Eszter királyné és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Döbbenetes válasz ez. Egy királynő először a saját életért esedezik. Hát mi természetesebb ennél, mint az ország legnagyobb emberének a felesége életben maradjon? Lehet erre azt mondani, hogy nem? A saját életért esedezik. Hát erre ugye a király szívében már ott van egy hallgatólagos igen. Hát természetes. Miért kéred az életedet? Persze, hogy megadom az életedet. De utána azt mondja, hogy nem csak az én életemet biztosíts, király, hanem a nemzetem életét is biztosítsad. A nemzetem életét. És ez most hozzáteszi, mert eladattunk én és az én nemzetségem, nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Ugye hozzáteszi azt, hogy ő nem szólna akkor, hogyha a nemzetét mondjuk szolgának adták volna el, de a nemzetét ki akarják írtani. Tehát nem tudom, hogy megfigyelhető ez a finom megközelítése a másik ember lelkének, aki megcsalatot becsapott, mert hiszen Hámán elfordította a lelkét a királynak, és most egy ellentétes oldalról megközelíti, de annyira finoman, hogy nemet mondani ne tudjon. Életemet kérem, nemzetem életét kérem. Azért, mert nem szolgálókul adattunk el, hanem ki akarnak írtani. És még hozzáteszi, hogy hát minden emberi élet érték, és minden nemzetiség élete érték, hát ezért nem lehet adni kárpótlást a király veszteségét. Tehát te leszel a legnagyobb vesztes, ha az országodban egy népcsoportot csak úgy kiírtanak. Ugye ez még egy harmadik gondolat is, amit hozzáfűz Eszter. És figyeljük meg, hogy itt Eszter befejezi. Nem mond többet. Hát az imának és a böjtnek a hatalma tulajdonképpen ilyen tekintetben nagyon is tetten érhető, amikor tudunk hallgatni és valamit befejezni. Tudjuk valakire ráhagyni, majd ő segít abban, az Isten majd segít abban, hogy valami beteljesedjék. Ez egy csodálatos dolog. Itt Eszter befejezi. Ha valaki mondhatna, hogy beszélt eleget, ez is igaz, de aki beszél, az valóban adja át a másiknak is a szót, ne akarja a másikat a saját akaratával rögtön meggyőzni, hagyjon időt a másiknak, hogy most mit válaszol a másik. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynak, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? Tudnék azt, hogy egy népet írtsanak ki. Az én ország, egy népet kiírtanak, ki az, akit erre vitt? Most valaki mondhatná, hogy ez a király, ez most kicsit ilyen, kicsit őrült, hát nem ő hallotta, hogy Hámán mit kért, és hogy lehúzta a gyűrűjét, átadta Hámának, hogy majd azt csinálsz, amit akarsz. De hát erre mondhatjuk azt, hogy egy királynak, egy ország vezetőjének nagyon sok a dolga, egyik ügy kergeti a másikat, úgyhogy ez is elképzelhető, hogy egyszerűen tényleg nem emlékezett rá. Millió ügy van egy országban. Másrészt meg akinek elfordítják a fejét, az tényleg valami olyan mágikus hatás alá kerül, hogy nem tudja összefüggésbe hozni az egyik dolgot a másikkal. Ilyen megesik az országok vezetőivel is, ma is megesik. És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz, tessenek megfigyelni ezt a három jelzőt, ellenség, te ellenségnek mondtad, gyűlölő, aki ki akar ítani népet, gonosz, hát ez gonoszság. Ellenség, gyűlölő, ez a gonosz? Hámán. Ez a legtökéletesebb, mert még itt is elronthatott volna valamit, mert hogyha ő rögtön rábök arra, hogy hát király itt van az asztalnál, hogy más nem mondjak, itt ül velünk, és eszik, iszik velünk. lehet, hogy a király ezt úgy nem nyelte volna le, vagy legalábbis ellenkezést tanúsított volna, de azt mondja Eszter, hogy te is ellenségnek látod? Gyűlölködőnek látod? Gonosznak látod? Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. Maga Hámán is érezte, hogy most vége a dolognak, lelepleződött a dolog. Nem űzheti tovább a dolgait. A király pedig most döbben rá arra, hogy őt tulajdonképp egy udvaronca félrevezette. Most kezd rádöbbenni, mert így folytatódik a 7. vers. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt, akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint ez szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették, és mondta Hárbóna az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, amelyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. Ugye egy könyök, ugye majdnem fél méter, tehát erről mondtam, hogy több mint 20 méter volt. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották ezért Hámánt a fára, amelyet készített Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Ez a történetnek a szíve lelke, a megoldás, de a Púrim ünnephöz még távol vagyunk. Mert a dolog megoldódott, de a perzsáknak volt egy olyan törvényük, hogy egy már kiadott rendeletet nem lehetett megváltoztatni. A rendeletet kiadták, a rendelet arról szólt, hogy a zsidókat meg lehet támadni, birtokaikat el lehet venni. A király ezt a rendeletet nem semmisíthette meg. A perzsák ezt komolyan vették. Az egy valóban egy jogszerető nép volt, és más megoldás nem mutatkozott, mint az, meg később kiderül a történetből, hogy egy újabb rendeletet adtak ki, hogy a zsidók viszont védekezhetnek, és azt is érzékeltették az újabb rendelettel, hogy senkinek nem ajánlják, hogy a zsidókra támadjanak. De hogy milyenek a tömegindulatok, amikor eljött ez a bizonyos Adár hónap, a két rendelet ugyebár ütötte egymást, és a második rendelet a zsidóknak lehetőséget adott a védekezésre, de nagyon sok ember ennek ellenére a rendelet szerint élt. És rátámadtak a zsidókra. Hát nem is annyira mondjuk a vérszagra gyűl az éjivad elve alapján, hanem a pénz és a birtok. Mert hiszen az is megengedett volt, hogy akit megölnek, annak a birtokát bekebelezzék. Az egyik tanulságos rossz biblia fordítást találhatjuk itt Eszter könyvében, mert ugye a zsidók természetesen védekezhettek, és ezáltal egy ilyen kisebb fajta belvillongás, ugye az nagy szó lenne, ha azt mondanám, hogy polgárháború zajlott le, mert arról nincs szó, egy-két nap alatt egy ilyen belső villongás zajlódott le, amelynek a pontos halottakról való számadatait a 9. fejezet 16. verse közli. De akinél van Biblia, kérném szépen, hogy ha nem is írunk bele a Bibliába, nem munkabiblia van nálunk, de ide írjunk be egy számot, mert ez a Biblia fordítások történetében az egyik legrosszabb félreértés. Tudnék, amikor a zsidók védekeztek, azt mondja Eszter 9.16, hogy megöltek pedig gyűlölőikből 75 ezret. Hát azért ez egy óriási szám, mondjuk egy Perzsiában élő nép, rátámadnak, és ők 75 ezer embert megölnek, ez mai méretekben is, amikor óriási népirtások vannak, azért ez nem lenne egy kis szám. Itt fölcserélték a két szót, nem 75 ezerről van szó, hanem 1075-ről. 1075-ről, így beírhatjuk, hogy 1075-öt. Tehát megdöbbentő dolog, hogy annak ellenére, hogy a király kiadta az újabb rendeletét Márdókeus és Eszter közbenjárására, tulajdonképpen ennek ellenére az embereket ambícionálta a pénzszerzés és a vagyonszerzés. Még az életük kockáztatása is, hogy hát ha néhány vagyonosabb zsidó családnak a birtokát bekebelezhetjük, a zsidók viszont a védekezésük során, ugye itt elkerülhetetlen volt ez a dolog, itt tényleg nem babra, hanem vére ment a dolog, 1075 ember veszítette az életét az ellenség közül, és akkor, amikor ezek az események 12-én, 13-án lejátszódtak, akkor van az a történet, amit már én az előadás előtt elején felolvastam, hogy a 14. és a 15. napot erre a bizonyos szabadulás ünnepnek a tiszteletére, a Purim ünnepének rendelték el. Azt tudom összegzésül mondani erről az ünnepről, tehát, hogy nem Isten által elrendelt ünnep, mégis Isten nem tiltotta meg ennek az ünnepnek az ünneplését. Minden nép életében lehetnek olyan ünnepek, amelyek kifejeznek valami igazságot, kifejeznek valami mély erkölcsi dolgot. Ilyen dolog például a rosszból való szabadulás. Figyeljük meg, hogy nem csak a zsidó nép életében, más népek életében is melyek a nagy nemzeti ünnepek. Ha mondjuk nekünk, magyaroknak most meg kellene állapítanunk, hogy milyen nemzeti ünnepet vezessünk be, hát miért ünnepeljük mi mondjuk március 15-ét? Vagy miért ünnepeljük október 23-át? Amelyek azért egy nyilván szabadulások voltak, vagy deklarálták a szabadulás vágyát, de utána aztán mi következett? Vérbefolytás, mind a két esetben. Miért nem ünnepeljük mi magyarok mondjuk a Bosznia annexióját és okkupációját? Tehát az győzelem volt, nem? Magyarok bevonultak, és a monarchia nagyobb lett egy ország része. Mégse ezt ünnepeljük. Ugye hallottuk már ilyenről, hogy valaki javasolta volna bármikori magyar parlamentben, hogy a Bosznia okkupációját vagy annexióját ünnepeljük. Szegény Tisza Kálmán fogta a fejét, hogy most miért vonuljuk mi be Boszniába, csak baj lesz ebből. Először is nagy kiadás lesz, ottan majd be kell vezetni az áramot, meg a közigazgatást, az mind mi fogjuk fizetni. Elmondhatjuk, hogy nagyobb lett a monarchia, de óriási pénzbe fog kerülni. Utána csak meg kell szállni is, mert ugye ottan nemzetiségi feszültségek vannak, és valóban az 1860-as, 70-es években mi ezzel a lépéssel meg is ástuk a saját sírunkat, hogy tudnék 1914-ben, amikor nem véletlenül tört ki itt a világháború, 1918-ra végeztünk is, és az ország kétharmadát el is veszítette a nemzet. Tehát azért mondtam el ezt a történetet, hogy minden nemzet azért mit ünnepel, amikor valami igazságtalanságból vagy rabságból megszabadul, és nem azt, amikor ő tesz valami fényes győzelmet, ami zárójelben más néven igazságtalanság, mondjuk egy másik néppel szemben. Nem? Az amerikaiak is végül is a függetlenségi háború győzelmét ünneplik, vagy az angoloktól való felszabadulást, nem a, nem tudom én, a vietnámi háborút ünneplik, vagy a nem tudom én milyen megszállásokat ünneplik. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a Purim ünnepnek azért van jelentősége és azért van helye, mert tudatosítja egy nép számára, hogy egy nép az legyen békülékeny nép, egy nép inkább szenvedjen el valami jogtalanságot, amelynek a végén az utolsó pillanatban az Isten közbe fog lépni, mint hogy kezdeményezzen egy nép valami erőfitoktatást, vagy jogtalanságot egy másik néppel szemben. Ennek az ünnepnek a tartalma és végiggondolása minden esetre erre késztetett. És akkor már nagyon gyorsan végezhetünk a templom szentelés ünnepével, mert ez csak látszatra hasonló a Purim ünnephez, tudnélik. A zsidók aztán visszatértek a hazájukba. 474-ben megmutatkozott, hogy ne maradjanak itt az idegen országban, mert egy idegen országban élni, még ha viszonylag gazdagságban is élnek, mert az itt élő zsidók sokkal gazdagabbak voltak, mint akik visszamentek 535-től Palesztinába. De Isten meg akarta nekik mutatni, hogy térjetek vissza a hazátokba, mert sokkal nagyobb veszély egy idegen országban élni, és egy ilyen válságot átszenvedni, mint Eszter idejében, mint hogy hazamenni, viszonylag egyszerű módon élni, de nyugalomban és békességben. 457-ben egy óriási fogolycsapat ment haza, ugye erről szól Esdrás és Nehémiás könyve a Bibliában, aztán felépítették tulajdonképpen az egész várost és a közigazgatást, és a zsidó nép életében egy viszonylagos béke következett be. Igen ám, de az időszámításunk előtti második században, 160 körül, amikor ez a templom szentelés ünnepét bevezették, akkor történt az az eset, hogy a megszálló szír és görög hatalom a jeruzsálemi templomot teletette bálványszobrokkal, és a zsidók vallási életét igyekezett korlátozni, és ekkor egy zsidó nemzetiségi függetlenségi forradalom vette kezdetét, ez volt a makkabeusi háború. A Biblia a makkabeus fölkerésről nem nyilatkozik olyan kedvezően, mint az Eszter könyvének a idézőjelbe vett felkeléséről. Mert amíg az Eszter könyvében azt látjuk, hogy volt egy királynő, aki várta, hogy az Isten hogy szabadít, a Makkabeusok könyve, amely a Bibliának soha nem lett része, csak az apokrif könyvek közé került be, amit ugye a trienti zsinat kanonizált, és ha valaki el akarja olvasni, ezért most a katolikus Bibliában el tudja olvasni Makkabeusok első-második könyvét. A makkabeusi korban viszont a zsidók erőszakkal akarták kivívni a függetlenségüket, tehát polgárháborút és forradalmat kezdeményeztek, amely borzalmasan eldurvította a helyzetet, évekig, évtizedekig folytak itt az öldöklések, és annak a tiszteletére, hogy ezek az erőszakos, hazafias csapatok megtisztították a jeruzsálemi templomot a pogánság rekvizitumaitól, rendelték el a második századtól fogva ezt a bizonyos templom szentelés, vagy templom tisztítást, templom szentelésnek mondják általában, mert aztán utána a templomot újra a jogaiba helyezték. Szeretném felolvasni azt a részt, amely a Bibliában jelzi ezt a szót. Ez János evangélium a 10. fejezetében van, ahogy fel is írtam a táblára a 22. verstől, és a jelenetnek az adja meg az érdekességét, és ezzel zárom az előadást, hogy ezen az ünnepen Jézus Jeruzsálemben tartózkodik. A templom szentelés ünnepén, ami nagy nemzeti ünnep volt, hogy mi forradalmat is tudtunk csinálni, meg kiűztük innen a megszálló hatalmat, és ez a zsidóknak, ez az ünnep szinte elhomályosította a többi ünnepet. Ilyen is gyakran előfordul, hogy egy nacionalista fölkelés, forrongás a többi ünnep fölébe kerekedik. Így olvasom János evangélium a 10. fejezet 22. versétől. Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, és tél volt. Azért teszi hozzá, hogy ha valaki nem ismerné, mi már ismerjük, hogy ez Kislév hónap 25. napja, tehát a mi decemberünknek megfelelő hónap, tehát ezért mondja, hogy tél volt, téli időszakban volt. És Jézus a templomban, a Salamon tornászában járt. Körülvették azért ők a zsidók, és mondták neki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felelt nékik Jézus. Megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondottam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Még ezt talán felolvastam, ezt az utolsó mondatot. Ugye Jézus elmondta az egyik legnagyobb példabeszédét ezelőtt, ugye a jó pásztorról, hogy a jó pásztor ismeri az ő juhait, ez János evangélium a 10. fejezetének az elején található, és ezután a templom szentelés ünnepén azt látjuk, hogy a zsidók felteszik neki a kérdést, hogy most ne hagyjál bizonytalanságban bennünket, te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Miért mondom, hogy ez ideillik a templom szentelés ünnepére? Ebből a kis jelenetből is láthatjuk, hogy a zsidók mennyire nacionalista felfogás alapján, mennyire politikai messiást vártak. Ők azt akarták kényszeríteni Jézusból, hogy valami politikai fellépéssel, mint egykor a makkabeusok kiűzték az ellenséget, Jézus is ragadjon fegyvert, nyúljon hatalomhoz, és mutassa meg azt, hogy micsoda politikai erőt tud összpontosítani a kezében. És Jézus pedig egy gyengét pásztorra hivatkozott, aki ismeri a juhait, és senki ki nem ragadja az ő kezükből, de az ő kezéből, de ezt nem erőszakkal és nem hatalommal teszi. Hogy más az ő országának az alaptörvénye. És itt mondta ki a híres szavakat is, hogy én és az atya egy vagyunk. És egy ünnepen rögtön követ ragadnak a zsidók, és meg akarják Jézust kövezni. Lukács evangélium a 4. fejezet 28. versétől körülbelül 4-szer, 5-ször megszámolhatjuk az evangéliumokban, Jézust hányszor akarták megölni. Ugye a Lukács 4.28.30 arról tudósít, hogy Názáretben akarták egy hegyről letaszítani. Az se volt mondjuk egy finomkodó eljárás. De ez se volt, nem? Hogy Jézus beszél nekik nyugodtan, békésen, értésükre adja, hogy ő nem politikai messiás, ő az egyes emberekért jött, és aki hallgat az ő szavára és követi őt, az soha senki ki nem ragadja ellenség az ő kezéből. Annak lehetünk az oltalmában, annak az Istennek, aki szeretettel és igazsággal akar megnyelni bennünket. De Jézusnak az óvása is ott van, hogy mi ne a nemzeti érzésekbe lovaljuk bele magunkat. Egy elég borzalmas dolog a világtörténetben, a mai napokban különösen. Hiszen a legnagyobb kategória nem az, hogy mi milyen nemzetiségűek vagyunk, hanem az, hogy békére, igazságra és örök életre vágyó emberek vagyunk. Ezeket az embereket veszi Jézus magához. Nagyon hálás vagyok az egyik tanáromnak, aki a 70-es években azt mondta nekünk, és hát ha visszatetszenek emlékezni, a 70-es évek egyáltalán nem a nacionalizmus nagy időszaka volt, akkor úgy szinte le is folytották itt Kelet-Európában az ilyen próbálkozásokat, azt mondta az egyik tanárunk, hogy gyerekek, hát az a legfontosabb, hogy magyarok vagyunk. Hát nem az a legfontosabb, hogy emberek legyünk. Hát melyik a magasabb kategória? Az, hogy valaki milyen magyar, vagy az, hogy milyen ember? Ezt nagyon egyszerűen meg lehet értetni, ugye? A Biblia nem azt mondja, hogy ne legyünk egy egészséges nemzeti érzületűek. Mikor egészséges a nemzeti érzület? Ha például szépen beszélünk a nyelvünkön. Ha például ismerjük a kultúránkat, főleg annak az értékes elemeit. Ha például szívélyesek, befogadókészek vagyunk az idegenek iránt. Ez nagyon szép patriotizmus, nem? A patriotizmusnak, vagy lokálpatriotizmusnak, annak van értéke. De a nacionalizmusnak, hogy én azáltal, hogy nem tudom én, magyarnak, vagy németnek, vagy szerbnek születtem, ezért én már jogot formálok arra, hogy a másik ember fölébe kerekedjen, vagy lenézzen, hát ez egy borzalom, nem? És hogy embereket egyik pillanatra a másikra ebbe a csatornába bele lehessen hajtani. Szóval figyeljük meg ezt az ellentétet, hogy Jézus szépen nyugodtan felel az ő szent nacionalista ünnepükön, ők pedig követ ragadnak és meg akarják ölni. A nacionalizmus az mindig gyilkos indulatokhoz vezet, mégpedig nagyon gyors röppályán, nem kell ahhoz sok idő. Ha valakinek arra hivatkoznak, hogy már a születésétől fogva jobb és több a másik embernél, hát mi kell az önző és beképzelt emberi természetnek nagyobb hájunk kenegetése, mint ez. Rögtön működésbe jön az ember, és akkor igen, hogy ilyen, meg a magyar az ilyen, a magyar az nem olyan vérmes, a magyar az nyugodt. Ugye a II. Világháború előestén Szegfi Gyula, a híres történész, kiadott egy könyvet, hogy mi a magyar. Babits Mihályt is megkérték, hogy írjon bele, és ő Arany Jánost idézte, hogy Arany János egyszer azt hitte a magyarokról, hogy aki elefántnak néz szunyognyi bajt, és ezért átkozom meg a magyar fajt. Na, a magyarra például ez jellemző, hogy a magyar az túl aggodalmaskodik, túl dimenzionál, végletekbe esik, nagyon jó meglátás. Persze más nemzetekről más rosszakat el lehet mondani, de jót elmondani egy tömegről és a nemzetről csak a legnagyobb hazugságuk árán lehet. Amikor dicsérnek egy nemzetet, agyba főbe dicsérnek, akkor nagyon vigyázzunk. Akkor nagyon vigyázzunk. Mert ott valami a háttérben van, mert ha valakit nagyon dicsérnek, aztán utána mindenre rá lehet venni azt a valakit. Főleg, hogyha tömeggé áll össze. És Jézus ezt teljesen elhárítja. Ennyi jelzés van erről a bizonyos ünnepről, erről a templom szentelés ünnepéről, hogy a makkabeusi háborút és a makkabeusi forradalmat nagyon élénken maguk elé idézték a zsidók, és erre ezzel kapcsolatban is jogot akartak formálni. Nekünk olyan messiás kell, aki a nacionalista igényeinket kielégíti, és Jézus erre nemet mondott. Nem akarom túlságosan közvetlenre átváltani ezt a tanulságot, de ahol nacionalizmussal találkozunk, ott rögtön nemet kell mondani. Ez teljesen mindegy, hogy az most, hadd ne mondjak most magyar képviselőket, hogy X vagy Y vagy Z nacionalizmusot, mindig nemet kell mondani. Mert egy nemzet akkor lesz kiegyensúlyozott és boldog nemzet, hogy ott az emberi értékek, az erkölcsi, a jellemértékek dominálnak, nem a faji értékek, és röviden nem a vérség lesz a fontos, hanem a jellemfejlődés. Nem a természet, nem a test, a vérség lesz a fontos, hanem a jellemfejlődés. Hát ezeknek az ünnepeknek ez a tanulságuk, hogy mind a két ünnep, amely nem Istentől elrendelt ünnep, hanem egy nemzeti ünnep. De milyen különbség van egy olyan nemzeti ünnep között, amely egy szabadulást mond el, amelyben Isten segített szabadítani, és milyen különbség van egy másik ünnep atmoszférája között, ahol az emberek akartak szabadulást a makabeusi háborúban, és évszázadokra tovább gyűrözött ennek a hatása, hogy akkor telve voltak nacionalista gőggel, és Jézus is, ezt jegyezzük meg, hogy Jézust mikor akarták agyonkövezni, legalább ezt az egyet jegyezzük meg, hogy egy nacionalista ünnepen. Amikor nem úgy beszélt, ahogy az ő ínyük követelte volna. Hát ezzel fejezzük be a mai témánkat, és ahogy szoktuk tenni, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána majd vissza lehet kérdezni. Köszönöm szépen a megjelenést, aki nem tud maradni, két hét múlva a középkori eredetű ünnepek kerülnek sorra, és aki pedig tud maradni, az készítse a kérdéseit. Van kérdése az elhangzott témával kapcsolatban. Akkor a következtetése?
A következtetés az, hogy...
Igen, tehát akkor az Eszter könyve 9. fejezetét szeretném idézni. És a Bibliából kell, mert már sajnos nem látom a kicsit. Még abban vannak bejegyzetelve a dolgaim, tehát az Eszter könyve 9. fejezetében. Igen. Ugye először is mondjuk a Hámán házáról külön szó van. Tehát ott biztos, hogy Hámán különleges gonoszsággal tervelte ki a dolgokat, ugye az akasztófa is ezt mutatja, és itt Eszternek a kérése szól erre, hogy a Hámán köré gyűlt embereken lehessen mondjuk végrehajtani ezt az ítéletet. Itt valóban arról van szó, hogy hát ítélet végrehajtás, de mondjuk ennek azért az alapja az volt, mégiscsak az volt az alapja, hogy itt egy teljes gyilkosság és vagyonelkobzás, ami Hámántól indult ki, mint rendelet. Tehát erre már ők készen voltak. Tehát ez volt mondjuk az epicentruma a földrengésnek, mert hiszen ők határozták el, hogy így szedik meg magukat, hiszen a harmadik fejezetben ugye ott van, hogy Hámán fölajánlja a királynak, hogy az összes elkobzott vagyont a királyi kincstárba viszi, de a király ezt megengedi, hogy az övé legyen. Tehát itt már egy kész tervekkel rendelkeztek arra nézve, hogy a zsidóktól hogyan harácsoljanak. Hogy itt Eszter elébe ment a dolgoknak, az egy más kérdés, de úgy gondolom, hogy itt a gyilkos szándék mégiscsak ott feszült a Hámán családjában, és a susáni vezető rétegben. Itt meg is adja a számukat, hogy ez 10 ember halála, utána pedig 300-nak a halála. Akkor amire én alapoztam tulajdonképpen a dolgot, az a 9. fejezet 16. verse, amely azt mondja, hogy is a többi zsidók is, akik a király tartományaiban voltak, összegyűltek és feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől, megöltek pedig gyűlöikből 75 ezeret, ugye, tehát itt van a 75 ezer helyett az 1075, de zsákmányra nem tették rá a kezüket. Tehát ez, hogy feltámadtak életükért, tehát ezzel foglalja össze a Szentírás, hogy feltámadtak életükért, hogy őket itt életveszély fenyegette. Most, hogy ezt hogyan valószínűsítsük, hogy az életveszély az csak akkor fenyegeti az embert, amikor már a torkának feszítik a kést. Vagy akkor is fenyegeti az embert, amikor még csak elhatározzák egy népnek a kiirtását, hát erről ma is vitatkoznak. Többek között a magyar sajtóban is vitatkoznak az utóbbi hónapokban, ilyen összefüggésben is, mert akkor, amikor mondjuk, ha valakit kiirtanak, az már egy kész tény. De amikor tömeggyűléseket szerveznek, és mit tudom én, bizonyos jelszavakat skandálnak, és megvan, hogy mit tennék, ha... És erre azt mondják, hogy ez nem az a kategória, amikor a torkának szegezi a kést. Hát én úgy gondolom, hogy azért nincs messze a kettő egymástól, nem? És ebben a helyzetben, hogy feltámadtak életükért, én azt nem tudom úgy venni, hogy teljesen békés, a perzsa 127 tartományban békésen élő emberekre a zsidók csak úgy rátámadtak volna. Mert ő nekik erre nem szólt a feljogosításuk, csak a védekezésre szólt. Tehát ebből következtetem én azt, hogy az első rendelet nyomán többen ezt még megfontolták, hogy ők megpróbálják ezt a dolgot, hiszen ma is megpróbálják, noha minden államnak a törvényében ott van, hogy a faji megkülönböztetést elítélik. Te nézze a 9. fejezetben, hogyha ki tetszik nyitni a Bibliát, azért más árulkodó kijelentéseket is hadd olvassak fel. Így kezdődik a 9. fejezet, amikor már közeledik ez a bizonyos Adár hónap, a 13. nap, mikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék azon a napon, melyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk. Első kijelentés. Aztán, hogy hatalmat vesznek rajtuk, tehát hogy a zsidók ellenségei hatalmat akarnak venni rajtuk. Második vers. Egybegyűltek a zsidók városaiban, Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra, akik vesztüket keresték. Vesztüket keresték. Utána a következő, akik vesztüket keresték. Én most azokat emelem ki, amelyek valószínűsítik, hogy itt az önvédelem, az teljesen jogos volt. Azt mondja, hogy 5. vers, és leverték a zsidók minden ellenségeiket fegyverrel, megölvén és megsemmisítve azokat, és akaratuk szerint cselekedtek gyűlölőikkel. Tehát itt azért egy bizonyos idő volt a történet és az Adár hónapja között. Biztos azért is tetszett Hámánnak a sorsvetés, mert azért jó sok időt engedett arra, hogy az embereket belezavarják ezekbe az indulatokba. Tehát ez körülbelül az év elején volt az egyik cselekmény, és az év végén a másik. Tehát ez nem egyik pillanatról a másikra. Ugye időt adtak arra, hogy a nacionalista uszításnak, aminek mindig nagyon sok ember felül, az nagyon szépen terjedjen. Most ezek a kifejezések, hogy hatalmat akartak venni ellenségeik, gyűlölőik, stb., ezek...
beállítottságokat mutatják,
de nem? Aztán igen, hát a fegyveres felkelés az nem az, mint egy háborúban, hogy fegyvert ragadnak. Itt csak fegyverrel lehetett volna itt is elvenni, mint hogy azt is tudták, hogy a zsidók védekezhetnek. Tehát itt biztos, hogy a fegyvereknek szerepük volt. Ezeket a Biblia mondjuk nem részletezi, de azt valószínűsíthetjük, hogy a Biblia mindent dicsőít inkább, mint a nacionalizmust. Ugye, mert a Biblia a zsidók részére soha nem részrehajló. A Biblia olyanokat ír meg a zsidó népről, amelyet, ha a zsidók kezébe lett volna a Biblia, legszívesebben kivakartak volna belőle elejétől a végéig. Gondoljunk például a királyok könyveire, krónika könyveire. Hát olyan bűnöket ír meg a zsidókról, a királyaiktól kezdve a közemberig, hogy ott lehetett volna szégyenkezni. Hogy Mikeásnak Isten meg is mondta, hogy majd írd meg, hogy a nagyon... nagy becsben tartott jeruzsálemi templom helyén majd erdős hegy lesz, és majd felszántják a Siont, és Isten elmondta, hogy Jézus is elmondta, hogy itt kőkövön nem maradt, tehát egy könyv, ami soha nem részrehajló a zsidókkal szemben. És itt a leírásban mondjuk tapintatos, mert ez nem egy naturalista vércsorog leírás, hanem ezek a kijelentések azt valósítik, de hát ez azt hiszem nem kell ehhez nagy fantázia, hogy beleíjük magunkat. Ahol tömegek vannak, meg pénz van, meg vagyon van, ott az emberek mindent kockára tesznek. Ha még rendelet nem lett volna, akkor is. A zsidók önmagukban is sajnos kivívták az ellenkezést, mert ők meggazdagodtak ezekben a tartományokban. Tehát ez már sokaknak szemet szúrt, hogy a zsidók eléggé vagyonos emberek voltak. Ez már önmagában is Eszter könyve cselekménye nélkül is alapot adott volna arra, hogy sokan rávessék a kezüket a zsidók vagyonára, mint hogy az európai pogromok során is ugyanezt történt meg. Nagyon gazdagok voltak, főleg Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, ahonnan szinte teljesen kiűzték a zsidókat, Németországban, Magyarországon is, ugye, amikor elkezdődtek a II. Világháború előtti zsidó törvények, hát iszonyatos gazdagok voltak. Hát a nagy bankárok, meg a nagy gyártulajdonosok, ugye, zöme zsidó volt. És egy társadalomban a legerősebb érzés az irigység. tehát a vagyoni különbségek miatt irítség. Ha a vagyoni különbségek nagyra feszülnek, ott nem kell ahhoz fantázia, hogy beleképzeljük magunkat, ha zsidó, ha nem zsidót, biztos, hogy föltámadnak ellene. Tehát én ezeket az eufémisztikus kifejezéseket, ami biztos, hogy önnek van igaz, hogy ilyen nincsen, hogy mondjuk itt naturalistán elmondaná a Biblia, hogy két perzsa ember vett maga mellé ennyi és ennyi katonát vagy fegyverest, és el akarták venni a zsidók vagyonát, ilyen ebben nincs benne, de minden esetre, hogy ők ezt átélték, és gyűlölőik, ellenségeik, stb. Én azt hiszem, hogy ma is így van a nacionalizmussal, hogy a nacionalizmust akkor kell elítélni, nem akkor, amikor vér folyik, hanem akkor kell, amikor olyan kijelentéseket tesznek, hogy mit tudom én, takarodjatok haza, mert ez nem a ti országotok, például, mint a magyar nacionalisták teszik ugye ezeket a kijelentéseket, hogy az idegen gyűlölet, vagy a... Ugye, és hát hallom, hogy itt Pesten ilyenek történnek meg, hogy valaki leszáll az autóbuszról, és ha esetleg egy olyan csapat van ott a megállóban, akkor esetleg jól megverik. És ezt mindenki ott végig kell, hogy nézze. Csak azért, mert más a bőre színe. Nem, hát most akkor mondjuk, hogy gyilkos a dolog, amikor belehal az illető, vagy számunkra már akkor is gyilkos, amikor ott méregetik és megjegyzéseket tesznek rá. Én nem tudom, de számomra már ez utóbbi esetben is valami félelem fog el, hogy lehet, hogy az egyik ember a másikra így tekint. Mert a Biblia azt mondja, hogy független attól, hogy egy ember milyen bőreszínű, vagy hívő, vagy nem hívő, de hát Istennek köszönheti az életét, tehát minden embernek kijár az a tisztelet, amit Péter így mond, hogy minden ember tiszteljetek. Akár zsidó, akár cigány, akár fekete bőrű, akár sárga bőrű. Tehát az első gesztus, amivel megyünk emberek felé, még akkor is, hogyha ők ellenségesek, hogy mi tiszteljük. Tehát ez a hívő emberek kánonja. Na de hát egy nagy társadalomban nem csak hívő emberek vannak, és azért ez könnyen elképzelhető, amit itt mondtam, nem? Szóval, mert értem, hogy ön azt akarja mondani, hogy hát hol van az, hogy most itt csapatos túrát támadtak, és...
A naturalistán van megfogalmazva, érti, hogy mit akar mondani, akkor volt-e?
Hát igen, mondjuk lehetséges, hogy ennek egyik magyarázata, hogy tényleg nem is volt, mert hiszen a második rendelet értelmében még védelemről is szó lehetett, tehát védelmet is igénybe vehettek. A másik felfogás az, hogy itt csak alapdolgokat közöl, tehát itt közli a Hámán 10 fiát, közli a Susánban a 300-at, a többi tartományban az 1075-öt, és ezt látta jónak közölni, és arról meg nincs szó, hogy a zsidók mennyit veszítettek, noha lehet, hogy veszítettek, ez is megengedi a szöveg. Úgy látszik, ennek talán annyi jelentősége nincs, inkább annak van jelentősége, hogy annak ellenére, hogy a második rendeletet kiadták, annak ellenére itt még több ezer embernek azért kellett meghalnia, mert nem vetett számot a második rendelettel. Tehát ez a legfontosabb. Én ennek úgy nem jártam után, én el tudom képzelni, hogy a zsidók is elveszítettek néhány embert, de hát most nem azt akarom mondani, hogy most hány gépet is lőttek le már a szerbek. Mert az amerikaiak azt mondják, hogy egy gépet. Ők meg azt mondják, hogy nem tudom, hogy 7 gépet. Hát lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni. De talán nem is ez a lényeg benne, mert vannak itt fontosabb összetevők a mostani háborúban is, mint hogy most hány gépet lőttek le. De köszönöm szépen, majd egyébként ennek utána akarok nézni, mert van itt egy kis könyvünk, a 20. századi régészet, bibliai régészet feltárásai. Ott Eszter koráról néhány régészeti dokumentumot említ, például, hogy nagyon sok Márdókeus nevű gyerek van ebből az időből, meg stb. Tehát vannak itt régészeti érvek, amelyek a bibliai lexikonnak a fellengzős kijelentéseit egyből hatálytalanítják, hogy igenis ez egy valódi történet volt, egy megtörtént eset volt, és az Isten különleges szabadításának a törvényszerűségeit mondja el ez a történet, és amit ön mond, azt a másodiknál teljesen aláírom, amit tetszik mondani, hogy ott a zsidók vérmesek voltak, és az egy forradalom volt, és a forradalmat a Biblia soha nem igazolja. De más a forradalom, és más a jogos önvédelem. Nem tudom, hogy ismerjük-e a mózesi törvényekben is azt a hallatlan precizitást, hogy amikor azt mondja Mózes, hogy ha valakit éjszaka támadnak meg, és akkor védekezik, és valamilyen módon megöl egy embert éjszaka, az nem büntetendő cselekmény. De ha napközben támadnak meg, és én tudom, hogy az az ember egyedül van, nincs mögötte 20 másik, és akkor ölöm meg, azért engem ítélnek halálra. Tehát a zsidóknál azért ez, tehát Isten a zsidóknak tökéletes polgári törvényeket adott, mert éjszaka nem tudom, hogy az egy ember mögött még 20 van, vagy csak ő van egyedül. És akkor a jogos önvédelem, amikor fölráznak az álmomból, és védem a családomat, akkor Isten azt mondta, hogy igen, akkor a támadó volt a vétkes, de ugyanez napközben már egészen ellentétes elbírálásba részesedett. Tehát a zsidóknál azért az élet tisztelete hallatlan magas fokon volt, a mózesi törvényeknek megfelelően. Hát ha valakit azért kivégeztek, ugye, hogy a házának a tetejére nem csinált korlátot, és onnan egy gyerek leveszekedett, és azért ha rokon, ha nem rokon, de a házépítőjét azt halálra kellett ítélni, mert hát ő a felelős, hogy meghalt az a gyerek. Mert előírás, hogy oda kell készíteni, tehát a gondatlanságból elkövetett dolog is emberülésnek számított, akkor nem tudom elképzelni, hogy ha ilyen tökéletes törvények voltak, akkor épp ez a könyv az, ahol valami baj történik, és nem ennek szellemében íródott volna. Tessék ehhez? De Zsuzsáni, én csak azt tudom elmondani, hogy erre egy igazán keresztény ember hogy válaszol. Mert a nagy tömegek úgy válaszolnak, hogy hol balra csapódnak, hol jobbra csapódnak. Amikor erőltették a keleti dolgot, akkor balra csapódtak. Most nem is kell erőltetni a nyugatit, most jobbra csapódnak. Szóval erre nem tudok válaszolni, mert erre azt mondom, hogy sajnos a tömegek a látszat szerint mennek, és nagyon könnyen megtévesztetők, és mindig későn ébrednek föl. Tehát erre nem tudok válaszolni, mert ez a világtörténelemben mindig így volt. Mindig becsapták a tömegeket. Ezért mondja a Biblia, hogy tömeglények ne legyünk, hanem személyes gondolkozásra tegyünk szert. Egy keresztény embernek a legfőbb kategóriája a jó és a rossz. Ami jó, azt megtartsátok, mondja a Szentírás. Ami csak rossznak látszik, attól őrizkedjetek, mondja a másik helyen. Tehát én az amerikanizmussal szemben nem úgy tudok igazán küzdeni, hogy felvonulok, vagy vezércikket írok, vagy zászlót lobogtatok, hanem én például nem fogyasztom a Coca-Colát, meg a Pepsi-Colát, mert kábítószer van benne, és rossz, és színezék, és víz, és kiveszi a pénzt az emberek zsebéből. Én a magam csöndes módján ezt nem fogyasztom. Amerikai filmeket nem fogyasztom, mert lötyökre nem vagyok kíváncsi. Amerikai stílusú dolgokat nem szoktam viselni, alapvetően például farmer ellenes vagyok, bár megengedem, hogy a farmernek vannak jó dolgai, de én gyerekkoromtól fogva nekem kényelmetlen a farmerenken, ne fűzőt ne akarjanak még a combomra is erőltetni, mint régen az asszonyoknak a felső testrésze. Tehát én a magam módján azt mondom, hogy nekem ez nem kell, nekem ez rossz, én ezzel nem élek. Tehát, de akkor se azt mondom, hogy azok a fránya amerikaiak. Hát, ha ők be tudják csapni a világot, a kettőnál a vásár, miért hagyja a világ magát becsapni, ugye? Na most ez ellen szervezetileg úgy fellépni, hogy így és amúgy, az mindig csak az ellentétes dolgot szüli, és ezt mondjuk egy keresztény ember ilyen szempontból ne politizáljon. Nem, ez nem nacionalizmus, de még annál is veszélyesebb lehet, hogyha a hagyományt tesszük mértéknek. Tehát a hagyománynak meg a szokásoknak megvan a maguk helye és szerepe, de amikor a hagyományt mértéknek teszik, mint hogy a zsidóknál ez bekövetkezett, vagy a középkori kereszténységben bekövetkezett, hogy a Bibliát félretették és a hagyományt tették alapul, és ne felejtsük el, hogy az utóbbi két évszázadban az emberiség történelmében nagyon felerősödtek ezek a törekvések. Tudnék, a nagy francia felvilágosodás és forradalom után az emberek elveszítették azért az emberi értelembe vetett reménységüket. Már a romantika azt kezdte hangsúlyozni, hogy az a biztos, amit az emberek évezredeken át csináltak, mert abban van az a paraszti őserőben, meg a nemzeti hagyományokban van az életföntartó erő, és elfordultak az értelemtől és a személyes hittől. Azt mondták, hogy a hagyomány biztosabb, mint a hit. Erre Jézus ugye azt mondja a Máté 15. fejezetében, hogy ti szépen félreteszitek az Isten szavát az emberi hagyományaitok kedvéért, és hiába tiszteltek engem, ha olyan tudományokat hirdettek, melyek emberek parancsolatai. Tehát az Isten erre azt mondja, hogy aki a hagyomány teszi mértékké, az hiába tiszteli őt, mert az Isten nem tudja Isten tiszteletként elfogadni azt, hogyha valaki mondjuk Zeus szobrot csinált, és azelőtt meghajolt naponta ötször, mint a görögök. Meg az Isten előtt az, hogy valaki tárgyakat, tehát fétiseket tisztel, és eljár bizonyos helyekre, és ezeket az egész ország azt mondja, ezek szent helyek, meg ezek csodálatos helyek. Ezt a Biblia kimondja azt, hogy hiába tisztelnek az emberek itt, mert nem ez az igazi Isten tisztelet, hanem a lélekben és igazságban való keresése az Isten szavának és Isten akaratának. Az emberi vallási hagyományok általában homlok egyenest ellenkeznek a Bibliában leírtakkal, és a nemzeti hagyományok közül szintén sok minden dolog. Mert ha egy kicsit is túlzásba visszük ezt a nemzeti hagyományok ápolását, ezzel tulajdonképpen már kirekeztünk minden mást, ami nem tőlünk származik, nem? És akkor már mindegy, hogy most azt mondják, hogy a másik az nem olyan értékes ember, mi meg milyen értékesek vagyunk, de még nem ugrottunk egymásnak. Mindegy, mert egy idő után úgyis egymásnak fognak ugrani, hogyha ezen a talajon gyakorlatoznak, ugye? De a németek például kijelentették a múlt század elején, hogy az a nép, amelynek nincs népmesekincse vagy népköltései, az nem fog fennmaradni a történelme, mondta Herder. Minden nép, mint az őrült, neki áll gyűjteni a népmeséket és a